Szeretettel köszöntöm Láng András atyát, Paksony és Dunaharaszti plébánosát, és azon gondolkodtam, hogy egy mulasztás is sportolok ezzel, hiszen 25 év volt, még nem bírtam a mondást, hogy évfolyam társak voltunk. Lukács András atyával, Láng András atyával és Lukács András atyát jól ismerik a Fortia Pitkeszte papi működését, és hát András atya is, ugye együtt szentelődtünk, és az is ide köti őt azért, hogy a Veresegyházi születésű, tehát gyakorlatilag remélem úgy érzed, hogy hazajöttél egy kicsit azért ide. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy a két falu és a rengeteg tennivalója mellett, ma is még temetési misélyes volt, hát el tudott jönni, és hát csak három napot ránk szánta Isten hozott.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, én egészen fiatal kezdő papkoromban jártam már itt, hiszen Lukács András már gimnazista korom óta barátom volt, és amikor itt volt Póton káplán, akkor elég sokszor meglátogattam, akkor még egy 250-es jáván volt, és azzal jöttem ide többször is hozzá meglátogatni. És így Zoli bácsival is, Csauk Zoli atyával is elég sokszor találkoztam, tehát így nem, számomra nem különleges ebbe a templomba jönni egyáltalán ide Fótra. Kétségtelen, hogy még így a oltárnál nem nagyon voltam, ahol a Jóisten igényét hirdettem volna. Három este jövök el, kedves testvérek, hozzátok is. Hát szeretnék most a nagybőjben gondolatokat adni. A mai alkalommal az emberről hallunk, aki Jóisten megteremtette, és hogy ki kell alakítanunk azt a lelkületet, amelyet Isten elvár tőlünk, amelyet az Úr Jézus Krisztustól tanulunk, és úgy kell törekednünk, hogy minél inkább az ő tekintete, az ő arca legyen a mi arcunkon, hogy amikor bármere járunk, mindenütt az ő nevében és az ő szeretetével tudjunk az emberek között lenni. A katekizmusban tanultuk, hogy mi az emberi méltóságnak az alapja, mi által, mert ember az ember, így olvassuk, hogy Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, értelmet és szabad akaratot adott neki, ez különbözteti meg minden más teremtménytől ezen a földön. Gyermekévé fogadta és meghívta az embert az örök életre. Ez a leglényegesebb dolog, ami bennünket nem csak hogy emberré tesz, hanem az örök világba, végtelenségbe, perspektívára itt megnyitja meg számunkra az örök perspektívát, vagyis Isten végtelen világát. Azonban, bár mi vagyunk a teremtés koronája, mégis az ember ismerjük a Bibliából, hogy elrontotta Istennel való ezt a barátságát, és így az értelme elhomályosult, az akarata rosszra hajló lett az eredeti bűn következtében, amelyet azután hordoznak az emberiség, hordoz az emberiség, és hordozunk mi magunk is a mindennapjainkban, hiszen érezzük, hogy bár szeretnénk jók lenni, de sokszor inkább a rossz uralkodik rajtunk, mint a jó. Az emberiség tehát eltávolodott Istentől, a sok Isten, itt a bálványimádás, azután az emberi magatartásban a gyűlölködés, az anyagiasság, a gőg, az ellentétek, a szenvedélyek és a többi uralkodik az emberen. Éppen ezért küldte Isten a világba Szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust, hogy megmutassa nekünk, hogy Isten mit vár tőlünk, milyen legyen az embernek a kapcsolata Istennel, hogyan közeledjék hozzá ebben az Úr Jézus Krisztus maga az élete példájával, hát segített bennünket. A lelki gyakorlatnak éppen ez a célja, hogy az ember a életünk feladata a lelki gyakorlaton, hogy megtaláljuk, kialakítsuk Krisztusnak az arcát, a mi arcunkon, az ő lelkületét, a mi lelkületünkön. Sok esztendővel ezelőtt, valamikor még fiatal káplán koromban kaptam egy németből fordított elmélkedési könyvet, ez volt a címe, hogy Vasárnapi könyv, és ebben olvastam egy nagybőti történetet, amelyet most szeretnék röviden ismertetni. Az eszményi ember, ez volt a címe ennek a történetnek. Klug Ignác írta ezt a könyvet. Giovanni Ardente, egy tehetséges fiatal szobrász, akit megbíznak azzal valahol Londonban, hogy készítse el az eszményi embernek az alapját. Szoborba öntse, hogy mi az igazi, a teljes és a tökéletes ember, ezt a feladatot kapta, és ez egy pályázat volt, több pályázat is érkezett, és ő nyerte meg ezt a pályázatot. A szobor elkészült, egy izmos, azután észtől, azután erőtől duzzadó, hát erős fiatalembernek mutatkozott, és amikor meglátta a zsűri, hát ő egyértelműleg megkapta az első díjat. Büszke is volt ez a fiatal szobrász, hogy ő fiatalon így befutott, és azután hát mindjárt el is kelt ez a szobor, megvásárolta valami nagyon gazdag ember, és amikor még nem szállították el, írja az író, akit olvasom a könyvben, egy fekete ruhás fiatal hölgy nézegette a kiállításnak a szobrait, és megállt ezelőtt a szobor előtt, és egyszer csak lehajtotta a fejét, és rettenetesen szokogott. Oda ment hozzá ez a szobrász, és kérdezte tőle, hogy azt mondjam, mi az, ami így meghatotta, vagy miért sír, és azt mondta ez a fiatal hölgy, hogy azért, mert meghalt az édesanyám nemrégiben, és amit látok ezen a szobron, az engem megrettentett. És kérdezi tőle, hogy mi az, ami annyira hát nem tetszik neki a szobron, és azt mondja, hogy a keresztre tette rá az egyik lábát, a másik lábát pedig egy rózsára, és azt mondta, hogy harcolok, ezt jelentette a szobron, dacolok a fájdalommal, és megvetem a szeretetet. Ez a gondolat volt erre a szobornak a talapzatára írva, harcolok a gyöngeség, az érzelgőség ellen. És hát a történet ott folytatódik, utána sok mindenről van szó. A történetnek a vége felé, amikor ez a híres szobrász nagyon sokat alkot, befújt és óriási sikereket ér el az életében, azonban neki is egyszer hát súlyos betegség rontja le az életét, kórházba kerül, és azt lehet mondani, hogy szinte teljes mértékben összeomlik az ő nagy emberi egyénisége, hiszen büszke volt az ő tudományára, az ő szobrászati tehetségére, és súlyos betegen egy apáca ápolta őt ott a kórházban, és amikor már szinte azt lehet mondani, hogy egyre súlyosabb lett a betegsége, az apáca pedig nagyon nagy szeretettel ápolta, és észrevette azután, egy idő után ez a fiatal ember, hogy lényegében az, aki megsirattatott, az a hölgy, az volt az az apáca, aki ápolta őt. És amikor már a halálához közeledett ez a szobrász, akkor az apácának a sok imádsága meg a szeretetén keresztül valahogy visszatalált mégis Istenhez, visszatalált a lelkem nyugalmához, és azt kérte a kórházi orvost, hogy engedje, hogy ő hát visszamehessen a műhelyébe, mert egy szobrot szeretne még utoljára megalkotni. És ahogyan készítette a szobrot, egyre jobban gyengült az ereje, és így olvasom a könyvben, hogy és valahányszor a fájdalom újabb, mélyebb, az örökké valóság számára maradandóbb vonást vésett a lelkébe, vagy valahányszor az őt gondoskodó, szeretett, gyöngét, kedves kézzel egy érdes részt letört a lelkéről, Giovanni keze mindannyiszor rátalált egy-egy újabb vonásra, amelyet most már a lelkében hordozott, és lázasan dolgozott, és az utolsó vénső nyomat is megtörtént, vagy ütés ezen a szobron, és végül, amikor elkészült a szobor, akkor megnézték az emberek, és látták, hogy a szenvedő Krisztus alakult ki ebből a szoborból, amelyet ez a fiatalember lázasan, betegen megalkotott élete utolsó szobraként. Azért is mondtam ezt a történetet, mert hiszen az ember, amikor egészséges, akkor úgy gondolja, hogy mindent tud, mindent bír. Hány olyan fiatallal beszéltem házassággal készülő jelsutatáson, azt mondta, hogy hát én kérem, nekem nincs szükségem a Jóistenre, mert én mindenről tudok gondoskodni, amire nekem szükségem van. Én nem is hiszek Istenben, a mennyasszonyunk kedvéért, hát megesküszöm a templomba, de különösebben nem foglalkozom vele, mert mindez, amit nekem kell az életemben, én azt mind el tudom érni. Bizony hány és hány ember van, aki büszke a maga képességeire, erejére, és nem kell más, csupán valami betegség, vagy valami csapás, valami megpróbáltatás, és egyszerre azután összeomlik az ilyen ember, és már nem tudja azt teljesíteni, amit eddig megtett. A keresztény embernek az eszménye, tehát az Úr Jézus Krisztusnak a képe, az Úr Jézus Krisztusnak az alakja, bár nagyon sokszor nehéz jónak lenni, nehéz Krisztus követni, nehéz teljesíteni a keresztény kötelességeinket, de ugyanakkor mindannyiunkban benne van az a vágy, hogy szeretnénk minél tökéletesebb lenni, és minél jobban megvalósítani azt az eszményt, amit Isten elvár tőlünk, amit szeretne, hogy megvalósítsunk. Babits Mihálynak egy nagyon szép verse, az, amelyet már fiatal koromtól kedves volt számomra. Ez a címe ennek a versnek, hogy Pszichoanalízis Krisztiána. És a Babits Mihály szobrokról beszél itt is, és mi is egy ilyen szobor vagyunk, amit alakítanak, formálnak, és így mondja a versében, mint a bókos szentek állnak a fülkében, kívülről a szemnek kifaragva szépen, de befelé, hol a falnak fordul hátok, csak darabos, sziklas, durva törés tátok, ilyen szentek vagyunk mi. Ismerjük a barokk szobrokat, itt talán nem barokk szobrok vannak ebben a templomban, de a barokk szoborra jellemző, hogy tele van arannyal, tele van díszsel a szobor, mindenféle színekkel pompázik, és gyönyörűen ki van faragva, és ha az ember odaadja a szobor hátához, akkor ott bizony egy nagy luk van, és hátrafele nincsen kifaragva, nincsen elkészítve. Hát egyrészt praktikusan ne legyen nehéz a szobor, meg olyan szempontból is, hogy talán így könnyebb elkészíteni. Azonban így folytatja tovább a költő, hogy nem ezek az igazi szobrok. Azt mondja, hogy hallottunk áltatos régi faragókról, akik minden egyforma türelemmel róltak, nem törődve, ki mit lát belőle, s mit nem, tudva, hogy mindent lát, gazdájuk az Isten, bár ilyen szentek lenni mi. Tehát, hogy Isten kedvéért és a lelkünk üdvösségéért próbáljunk, tehát mindent tenni, ne az emberek kedvéért, a látszat kedvéért, ami az embereknek kedves, embereknek tetszik, hanem ami Isten előtt kedves, arra törekedjünk az életünkben, erre tanít bennünket a költő, és így fejezi be a versét. Kifarag valaha bennünket egészre, ha nincs kemény vésünk, hogy magunkat vésne, ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló, letfájó, mélyünkbe belefúró, szenvedése leszünk mi. Bizony a keresztény tökéletesség az egy nagyon nehéz út. Hitoktatásban tanítjuk a gyerekeknek, hogy két út vezet, az egyik az széles és lefelé megy, a másik út egy keskeny, és az viszont tele van kövekkel, és az viszont fölfelé megy Isten felé. Kétségtelen tény, hogy a keresztény élet a sokszor önlegyőzést, magunk átalakítását, átformálását jelenti, és ehhez bizony nagyon sok erő kell, és nagyon sok figyelem és türelem, és ez minden szentgyónás, amelyet végzünk, ebben segít, hogy egy picit előbbre lépjünk. Azt szoktam mondani a gyónóknak, hogy kedves testvérek, az lenne jó, hogyha a tangónak a ritmusa szerint tudnánk mi élni. A tangó ritmusa pedig tudják, akik táncolni szoktak, hogy ugye kettő előre, egy hátra, megint kettő előre, egy hátra. Tehát ha nem is tudunk mindig csak előre haladni, de legalább egy ha kicsit vissza is megyünk, de utána mindig újra és újra mégiscsak próbáljunk előre haladni, és így akkor mégiscsak a keresztény tökéletességben előbbre fogunk jutni. Krisztus követését nagyon sokan próbálták megélni, megvalósítani. Olvastam egy rövid beszámolót egy híres magyar emberről, Vörös Sándor így írja, hogy írásaim lényege, ki akarom fejezni az azonosságomat Jézussal, bennem és másokkal, Jézust adni az embereknek. Hát óriási nagy feladat volt a költőnek, hogy ezt meg tudja tenni, azonosságot Jézussal, bennem és másokkal. Benedek István, egy másik híres magyar személyiség, azt mondja, hogy a kereszténység Krisztus követését jelenti, de nem követik 2000 éve a keresztények. Nagyon sok minden visszaélés történt Krisztussal és a Krisztusi evangéliummal a történelem folyamán. Magukat kereszténynek mondó emberek nem voltak mindig keresztények, mondja a költő. Sokan visszaélnek Jézussal, néha mondja még az egyháziak is. Hát kétségtelen, hogy mindannyian emberek vagyunk és gyarlók vagyunk, és éppen ezért szükségünk van rá, hogy a Jóisten segítsen bennünket, hogy mi ki tudjuk alakítani azt az arcot, azt a formát, amire Isten alakítani akar bennünket. Reményik Sándornak van egy nagyon szép verse, az a címe, hogy Isten arc. Egy Isten arc van eltemetve bennem, tán lét előtti létem emlékképe, fölibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, nem tudom, miképp került a mélybe. Isten arcon eltemette bennem, s most ásó, kapát, csákánt ragadok, testvérek, gyertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Vagyis a költő is ezt írja a versében, hogy minél jobban akarjuk és próbáljuk kialakítani magunkban Istennek az arcát. Kedves testvéreim, tehát a nagybőjti lelki gyakorlatnak ez egy nagyon komoly feladata, hogy formálódjunk, alakuljunk, minél jobban Krisztus vonásait hordozzuk magunkban. El is gondolkodhatunk az elmúlt évezredeknek a személyeiről, szentjeiről. Péter apostol, aki az Úr Jézusnak ugye kedves apostola volt, és amikor meghívta őt, akkor Péter, amikor Jézus a bárkában a halkogás után megszólította Pétert, akkor ezt mondta neki, menj el Uram tőlem, mert bűnös ember vagyok. Péter bár nagyon szerette Jézust, és fejezte ezt neki, mégis amikor Jézus szenvedéséhez kerül, ott a főpap udvarában, ott háromszor megtagadja Péter, de ugyanakkor későbben egyre többször és többször kiáll az Úr Jézus mellett. Gondoljuk a pünköstől kezdve, hányszor és hányszor Péter az, aki beszél az embereknek, és nem fél attól sem apostol társaival együtt, nem fél a haláltól, amikor börtönbe zárják, csodálatosan kiszabadul. Aztán, amikor bíróság elé állítják, akkor ezzel áll elő Péter, hogy inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. Egészen addig, amíg végül is Szent Péter a keresztfán fejezi be a Rómában, ahol a keresztüldözés kitört. Aztán még nézhetjük az ellentétjét, Júdást, aki nagyon sokat kapott az Úr Jézustól a három esztendő alatt, tanításban, szeretetben, kegyelemben, és mégis nem alakította ki magán Krisztus arcát, a keresztény ember arcát, nem tudott megváltozni, mert a pénznek volt a rabja, és végül azután elveszített mindent, elveszítette az üdvösségét is. Jézus így mondja, hogy senki nem veszett el, csak a kárhozat fia, és Júdásra utal az Úr Jézus. Aztán tekinthetjük a harmadik apostol, Szent János, aki az Úr Jézus nagyon szeretett, legkedvesebb tanítványa volt János apostol. Azonban János is egy alkalommal, amikor a szamariak nem akarják befogadni az Úr Jézust, akkor hát fölháborodik és azt mondja Jézusnak, hogy Uram, hívjuk le az Isten nyilát, hogy csapja őket agyon, mert én neked nem akarnak szállást adni. És akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy nem tudom, hogy milyen lelkület van benned, János. És ebből a Jánosból alakul talán a legszelidebb, a legszeretetteljesebb tanítványa Jézusnak, aki azután egész életében ezt a szeretetet, Jézusnak ezt a szeretetét hirdeti mindenütt. Emlékszünk rá, élete végén, amikor már nagyon idős volt, akkor tanítványai kérdezték tőle, hogy Mester, beszélj nekünk az Úr Jézusról, és hogy hogyan kell nekünk élni, és mindig azt mondta a fiacskáim, csak szeressétek egymást. Nincsen fontosabb az életben, mint hogy egymást szeressétek. Ennél nagyobb dolog nincs, mert pontosan azért, mert a világban pont az ellenkezőjét tapasztaljátok, és ti Krisztushoz tartozók, szeressétek egymást. Jézus is ezt mondta a tanítványainak, arról ismerjék meg, hogy tanítványi vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Tehát János apostol így a szeretett tanítvány lett. Aztán az Úr Jézus Krisztus az arcát, a szenvedő arcát odaadta Veronikának. Bizonyára Veronika, akiről mindössze ennyit tudunk csak, hogy ő hordozta Krisztusnak a képét a kendőn. Biztos, hogy ő is próbált minél jobban, minél tökéletesebben szolgálni azt, akik között élt, és végül megkapta ezt a nagy ajándékát Istennek, hogy az arcát Jézus odaadta neki, a szenvedő arcot, és Veronika ezt hordozta egész életén át. És gondolhatunk a boldogságot szűzanyára is, aki a legtökéletesebben osztozott Jézus fájdalmában. Gyermekkorától kezdve látta Jézus fejlődését, ott volt vele, és amikor Jézus működése elkezdődik, akkor úgy háttérbe vonul a szűzanya, azonban amikor Jézus szenvedése kezdődik, akkor ott van vele a szenvedésben, együtt szenved vele, hiszen ő tudta legjobban, hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus, ő tudta legjobban, hogy milyen hivatást szán neki a mennyei atya, és ő volt az, aki a legközelebb, legjobban átérezte fiának a küldetését, és azután az Úr Jézus azzal jutalmazta meg édesanyját, hogy amikor elszenderült, akkor fölvette őt a mennyei dicsőségbe. Kedves testvéreim, a mai estén ezen gondolkoztunk el, hogy mi mennyire hordozzuk a arcunkon, a lelkünkben az Úr Jézus Krisztusnak az arcát, mennyire tudjuk átadni azt a szeretetet, azt a lelkületet, amelyet mi kaptunk szüleinktől, hittanárainktól, lelkiatyáinktól, amit alakítottak, formáltak a lelkünkben, mennyire tudjuk átadni a gyermekeinknek, mennyire veszik őt át, amennyire hát a világnak a hiúság, a világnak a hatása ellenére, amennyire hát átveszik mindazt, amit mi hát képviselünk. Mennyire tudjuk hordozni a lelkünkben, a templomban is, mennyire mutatkozik meg, hogy mi Krisztussal találkozunk egy-egy szent áldozásban. Hallottam egy ilyen történetet, egy francia író írta le a megtérésnek a történetét, és elmondja, hogy egy kartauzi kolostorba ment el, mint nem hívő jogász, és úgy gondolta, hogy megfigyeli ezeket az embereknek a magatartását, hogy most tulajdonképpen mit is jelent nekik az, hogy ők hívő emberek. Kereste az utat, de azért állandóan szembe helyezkedett Istennel és a vallással, és leírja, ezt már megtérése után, amikor már hát egyházi szolgálatot teljesített, mint lelki pásztor, leírja, hogy bement egy kartauzi kolostorba, és ott részt vettem egy szentmisén. És amikor beültem a padba, a többiek, amikor fölálltam, akkor direkt ültem, hogy lássák, hogy én nem ide tartozom. Amikor leültek, akkor én fölálltam, tehát kifejeztem a magatartásomat. De akkor döbbentem meg, és az, ami engem egyszerre hát a hit felé irányított, amikor ezek elindultak a padjukból az oltár felé, és ott valamit kaptak, azt nem láttam, hogy mit, De amikor mentek a helyükre, akkor nem azt láttam, hogy most valamit vettek, kaptak valamit magukhoz, hanem egészen átfelemült volt az arcuk. Mint hogyha nem is ők lettek volna, akik oda kimentek az oltárhoz, és ez annyira elgondolkoztatott engem, meg megrázott lelkileg, hogy utána megkérdeztem, és próbáltam utána érdeklődni, hogy mi is történt ott, és megtudtam azt, hogy hát így tulajdonképpen nem egy ostyát kaptak, pasztillát nyelegettek, így mondja ez az író írja le a könyvében, hanem egy személlyel, Istennel találkoztak. És ez a tekintetük volt az, ami engem arra indított, hogy elkezdett kutatni, és aztán végül megtalálta a hitnek az útját, meséli ez a lelki atya, aki hát mondom könyveket is írt. Aztán meg tudjuk-e mutatni, hogy hordozzuk Isten arcát a munkahelyen, a családban, amikor hát nehéz az élet, amikor olyan helyzetbe kerülünk, amikor az ember tele van idegességgel, és tele van panaszkal, és tele van, hogy mondjam, olyan gondokkal, hogy akkor mégiscsak a szelíd és jóságos Jézusnak az arcát tudjuk megmutatni, a türelemnek az arcát, amikor hát nagyon türelmetlenek körülöttünk, és sorolhatjuk még a sok-sok példát, és ezt kérjük a mai estén, hogy minél jobban tudjuk kialakítani, hordozni, és azután másoknak is megmutatni Isten szeretetét az embertársainknak. Alakíts, formálj bennünket, Urunk, hasonlók legyünk minél jobban Szent Fiadhoz. Amen.
Testvéreim, kérjük, mennyei atyánkat, szent lelkét küldje, és egyreinket Krisztushoz hasonlóvá tegyen szelídségben és alázatban, embertársaink iránti szeretetben. Az evangélium világossága üzde ki az emberek szívéből a bűn sötétségét. Megváltó jósága és ember szeretete az egyházon keresztül áradjon ki az egész világra. Krisztus békéje tüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak. A nagybölcsi szentbeszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét. A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk, és a jóban álhatatosan megmaradjunk. Add meg az örök boldogságot, elhunytoktól Saul Zoltán vérkosnak és Lukács József atyának.
Övelt bennünk Istenünk a hitet, a reményt és a szeretetet, ad, hogy megtegyük, amit parancsoltál, és elnyerjük, amit ígértél. Ezt kérjük Krisztus, a mi Urunk által. Amen.